Sok szeretettel köszöntök akkor mindenkit innen is. Mai Isten tiszteletünkhöz az igét Pál apostol Korintusbeliekhez írt leveléből olvassuk. Korintusbeliekhez írt második levél, 13. fejezet, 5. verse lenne a mai Isten tiszteletünk alapigéje. Tehát a Korintusbeliekhez írt második levél, 13. fejezet, 5. verse. Így olvasom. Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van, kivéve, ha méltatlanok vagytok. A Bibliában gyakran esik szó az önmagunkkal való szembenézésről. Ez a megtérés és a jelenfejlődés alapja is. Ugye ezt mindannyian ismerjük. De érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy mennyire gyakoroltuk ezt a megtérésünkkor, és milyen szinten gyakoroljuk ezt most. Milyen alaposan néztünk szembe önmagunkkal, mikor megismertük Istent, és milyen gyakran tesszük ezt most. Megtérésünket nyilván annak köszönhetjük, hogy akkor eléggé mélyen magunkba néztük, és beláttuk a bűnösségünket, a méltatlanságunkat. De hajlamos ezután az ember úgy élni a hívő életét, mintha felszállt volna egy vonatra, ami aztán az örök életbe visz. Pedig a fejlődés alapja továbbiakban is az önvizsgálat, az önmagunkkal való szembenézés. A laodíceai üzenet is erre hívja föl a figyelmet. Mi Laodíceának a problémája? Szóval van magunkról egy véleményünk, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, de ez nem egyezik a valósággal. Mert a valóság az, mi vagyunk a nyomorultak, nyavajásak, vakok, szegények és mesztelenek. Tehát tulajdonképpen a laodíceai üzenetnek is a lényege az, hogy a probléma az önmagunkkal való szembenézés, az önvizsgálat hiánya. És ezért szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk ma az önvizsgálat kérdéséről, ami a lelki fejlődés és megújulás alapja. Ha megnézzük a történelem során is, mindig ez volt a megújulás, a reformációt megelőző dolog, egy alapos önvizsgálat Isten népe körében. Szintén még itt a bevezetésnél szeretnék is ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, ami megerősíti ezt a gondolatot. Az ébredéseket mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte. A bűnösökhöz szóló ünnepélyes, komoly felhívások jellemezték, és mélységes szánalom azok iránt, akikért Krisztus vére hullt. Férfiak és nők tusakodva imádkoztak Istenhez mások üdvösségéért. E lelki ébredések gyümölcseit azokon lehetett meglátni, akik nem riadtak vissza az önmegtagadástól és áldozattól, hanem örültek, hogy méltók a Krisztusért való gyalázat és megpróbáltatás elszenvedésére. Tehát amikor ébredés következett be, azt mondja, hogy mindig mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte. És azokon látszott meg a változás, akik nem riadtak vissza az önmegtagadástól és az áldozattól. Az alapigénkben ezt olvastuk, hogy kísértsük meg magunkat, ha a hitben vagyunk-e. Kicsit ilyen furcsán hangzik ez a kijelentés. Ez az eredeti szövegben ez a peirázó szó, ez azt jelenti, hogy próbára tesz. Tesztel. Talán így már egy kicsit jobban értjük a mai világunkban, hogy mit takar ez, hogy kísértsük meg magunkat. Próbára tenni, tesztelni magunkat. Ugye szoktunk-e ilyet tenni? sokkal könnyebben vetünk górcső alá másokat vagy a világot, mint önmagunkat. Tehát ehhez nagyon tudatos döntés kell, hogy valaki magán elvégezzen egy ilyen vizsgálatot, amit önvizsgálatnak szoktunk nevezni. Másrészt azt mondja a Pál apostol, hogy ezt nekünk kell megtenni. Ezt nem fogja helyettünk más elvégezni. Magunkat kell megvizsgálnunk, hogy a hitben vagyunk-e. Ugye más egyházakban van erre akár gyakorlat is, hallottam ilyenről, hogy lelkiismeret, vizsgálat, ugye amit komolyabb hívők például Jónás előtt szoktak gyakorolni, ez egy előre megírt kérdéssoron való végig menetel ő magában az embernek, de még ez sem tükrözi azt, amit a Biblia az önvizsgálatról mond. Mert ez egy mások által megírt kérdéssor. Ez mondja az ige, hogy ezt magunknak kell megtennünk, és tudatos döntés kell hozzá. Miért fél ettől az ember? Ugye a teszt kétféle eredményt hozhat. Bizonyára mindenki tapasztalt már olyat, hogy egy vizsgán vagy valamilyen felmérésen kitöltötte, beixelte a válaszokat, és arra számított, hogy ez milyen jól sikerült, és aztán jött a meglepetés, hogy egyetlen nem az lett az eredmény, amire számoltunk. Éppen ezért fél az ember az önvizsgálattól, az ilyenfajta önvizsgálattól, mert mi van, ha az derül ki, hogy nem vagyok a hitben. Ha nem olyan hitben vagyok, amilyet én gondolok magamról. Ezért az ember inkább ringatja magát abban, hogy hát én hívő vagyok, szeretem a Jóistent, minden rendben van. Viszont ez a kijelentés azt mondja, hogy nem törvényszerű, hogy ha gyakorló keresztények vagyunk, akkor a hitben is vagyunk. Ugyanis Pál apostol ezt a korintusi gyülekezetnek mondja. Nem megtérés előtt álló embereknek, hanem megtért embereknek. Ugye újra és újra le kell tesztelni magunkat, hogy a hitben vagyunk. Akkor is, ha gyakorló keresztények vagyunk. Az a kérdés, és azt lehet várni egy ilyen vizsgálattól, hogy megtudjuk, hogy az igazságot csak hisszük, vagy meg is éljük. Csak hallgatjuk, vagy gyakoroljuk-e. Amikor Jézus a sziklára épített és a homokra épített ház hasonlatát elmondta, ő is erre hívta fel a figyelmet. Aki csak hiszi ezeket, annak a háza még homokra van építve, aki viszont meg is éli ezeket. Úgy is meg is cselekszi azt, amit hisz és amit vall, annak van sziklára építve a háza. És hiába ringatjuk magunkat abban, hogy mi hívők vagyunk, és az örök életre vezető vonaton ülünk, ha homokra van építve a házunk, és jön a vihar, ugye akkor nem fogunk tudni megmaradni a hitben. Éppen ezért jó időben megtudni, hogy mi az, amiben meg kell erősödnünk. Még mielőtt jön a vihar, jönnek a nehézségek, amik alapjaiban rombolnák le a hitünk házát. Én ezért Pál apostol még egyszer elmondja, mondja, hogy kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg. És itt már egy másik szót használ. Itt már a dokinálcó szót, ami azt jelenti, hogy megvizsgál. Az előző szó talán egy ilyen gyors vizsgálatra utal, egy teszt, ugye egy gyorsan kitölthető teszt. Mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat alkalmanként, gyorsan is, de mélyen is vizsgáljuk meg. Magunkat próbáljuk meg. De próbára tesz, megvizsgál. Szeretünk-e vizsgálat alá vonni dolgokat? A mai világban a mély gondolkodás az egyre jobban háttérbe szorul. A digitalizáció miatt az ember gyors információ áramlásnak van kitéve. Nem szeretünk és nem vagyunk hozzászokva, már az agyunk sincs hozzászokva ahhoz, hogy mélyen vizsgáljunk dolgokat, és mélyen gondolkodjunk dolgokat. Amikor még az emberek sokkal több könyvet olvastak, addig jobban a mélyre ástak a dolgoknak. Most a gyors információ áramlás miatt nem csak, hogy nem vizsgáljuk mélyen a dolgokat, önmagunkat sem a saját életünket sem vizsgáljuk igazán, hogy jó irányba halad-e. Tehát szeretünk vizsgálat alá vonni dolgokat? Ugye amennyiben másokról van szó, vagy a világról, annyiban még igen. Ugye szeretjük jól megítélni, hogy milyen szörnyű állapotban van a világ, és meg is van ennek a helye. De hogyha magunkat nem veszük gorcső alá, akkor ez nem fog megfelelő gondolatokat szülni bennünk. Másokat is, ugye az ítélkezésről, ezért beszélt Jézus is annyit, a szálka és a gerenda hasonlata, mert ez az emberi természet része, hogy másokat azért szeretünk alaposan vizsgálni. De magunkat, ugye ki szeret tükörbe nézni. Gyerekeknek, mikor beszélek erről, ők azt szokták mondani, hogy ők még szeretnek tükörbe nézni, de felnőttek már általában nem. Ugye nem szeretjük, mert nem csak a szép és a jó látszik ott meg, hanem a hibák is. Ellenkezik az emberi természettel, hogy az ember akarja magát megvizsgálni. Így mondja ezt Salamon példabeszédek könyvébe, példabeszédek könyve 16. fejezet második versét szeretném idézni. Jól ismert, igen. Azt mondja Salamon, minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Mi következik ebből? Ha az ember be is látja az önvizsgálat fontosságát és szükségességét, akkor is képtelen torzítás nélkül szembenézni önmagával. Ha gyorsan megvizsgáljuk magunkat, akkor arra jutunk, hogy minden utunk tiszta. Végül is mindent jól csináltunk, nem volt más lehetőségünk. Éppen ezért a Biblia nem javasolja azt, hogy egyedül fogjunk neki az önvizsgálatnak. Aki a szíveket vizsgálja, az Úr az. Hogy ne torz képet és torz tükörbe lássuk magunkat, ehhez Isten segítségére van szükség. Hiszen, hogyha érezzük is, hogy vannak hibáink, azért kevés az ember, aki annyira önigazult, hogy azt mondja, hogy neki nincsenek hibái, érezzük, hogy vannak, akkor is olyan embereket keresünk, olyan dolgokat olvasunk, amik igazolják azt, hogy végül is nekünk van igazunk, még ha nem is vagyunk tökéletesek, de azért alapvetően jó úton járunk. Éppen ezért az ige azt javasolja, hogy mindenképpen Istent hívjuk ehhez segítségül. Vannak zsoltárok könyvében önismereti zsoltárok is, és ezek közül a legismertebb a 139. zsoltár. Ebből szeretnék idézni néhány gondolatot. 139. zsoltár 23. és 24. versét. Ezt mondja itt Dávid. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Nagyon szép ez az egész zsoltár, érdemes tényleg olvasgatni gyakran az embernek, mert bemutatja azt, hogy az Isten, aki a fogantatásunk előttől, a mi formáltatásunktól fogva jól ismer bennünket. Még nyelvünkön sincs a szó, már egészen érti azt. Ő vizsgáljon meg bennünket, és ő mutassa meg, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja. Biblia nézőpontja ez az önvizsgálathoz, ez az alap, hogy helyes képet alkorzhassunk magunkról, mert mi magunkat sem ismerjük igazán, úgy, mint a teremtőnk. És vele együtt juthatunk csak helyes ismeretre önmagunkról. Ha nem így teszünk, nem hívjuk Istent segítségül, vagy nem őszintén hívjuk őt segítségül, ez eltorzíthatja még az Isten képünket is. Mikor az első emberpár vétkezett, ugye Isten meghagyta nekik, hogy mutassanak be áldozatot a bűneikért, és ezt gyakorolták ők. S már az első generáció leszármazottaik is azt látjuk, hogy már különbözőképpen álltak ehhez. Ugye a bűnbánathoz önvizsgálat kell, és ezért adta Isten az áldozati rendszert, hogy amíg az ember előkészíti azt az állatot, végig gondolja azt, hogy a bűnéért valaki ártatlan lénynek meg kell halni, hogy ennek mi a következménye, és mi az oka. Ez az önvizsgálatot követeli az emberben ez az áldozat. És nézzük meg, hogy milyen áldozatot vitt, tehát a két első leszármazottja Ádámnak és Évának. Ugye Káin belátta a bűnösségét, ő olyan áldozatot vitt, amit Isten, vagyis Ábel belátta a bűnösségét, olyan áldozatot vitt, amit Isten kért, véres áldozatot. Látta azt, hogy erre van szükség a bűnrendezéshez. Káin viszont milyen áldozatot vitt? Hála áldozatot. Ugye, mi következik ebből? Ő nem jutott el az önvizsgálatnak arra a fokára, hogy belássa a bűnösségét. Úgy gondolta, hogy jó, hát Isten adott neki életet, visz neki valamit a föld gyümölcséből, de rendezni való nincsen. És éppen ezért ugye feltámad benne a harag is, megölte Ábelt is, és mikor Isten megszólította őt, akkor azt látjuk, hogy nagyon torz kép alakult ki benne Istenről. Azt mondja, hogy a szavaiból az derül ki, hogy egy haragvó, büntető Isten kép alakult ki benne. Eltorzult az Isten képe, mert nem tartott önvizsgálatot. Önmagát jónak tartotta, következésképpen Istent rossznak. Habár úgy gondolta, hogy nem olyan nagy a szakadék közte és Isten között, hogy ez csak véres áldozattal lehessen áthidalni, mégis torz módon gondolkodott nem csak önmagáról, hanem Istenről is. Önvizsgálat nélkül tehát nem csak az a gond, hogy a saját állapotunkkal nem vagyunk tisztában, hanem Istenről sem lesznek helyes fogalmaink. Eltorzulhat a vallásosságunk, eltorzulhat a gondolkodásunk, és miközben azt hisszük, hogy alapvető hitelvekben nem változott a gondolkodásunk, mégsem lesz a helyén. Ahogy Laodiceánál is látjuk azt, hogy nem csak a saját állapotával nincs tisztában, hanem az egész vallásossága valamilyen módon nincs rendben. Ugyanígy hathat ránk ez a laodíciai állapot is, mind magunkra, mind Istenre nézve, torz kép alakulhat ki bennünk. A nehéz is ez a szembenézés önmagunkkal, mert ellenkezik az emberi természetünkkel, mégis egyedül a valóság ismerete adhat nekünk békességet. Ha az ember kerüli is ezt, az önvizsgálatot, ez nem ad békességet. Az, hogy nem vagyunk tisztába a saját állapotunkkal, a tudatlanság, az csak egy bizonyos szintig, csak egy felszínes módon nyugtatja meg az embert. Valódi békességet csak a valóság ismerete adhat. Ószövetségi példát szeretnék erre hozni. Krónika második könyve 18. fejezetéből Josafát és Akháb példáját. Krónika második könyve 18. fejezetéből olvasnám az első verstől. Először a harmadik versig. Josafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt. Ő sógorságot szerzett Akhábbal. Néhány esztendő múlva aláment Akhábhoz Samáriába, és levágatott Akháb és az ővele való nép számára sok juhot és ökröt, és rávette őt, hogy felmenjen vele Rámót Gileádba. Mert ezt mondta Akháb az Izrael királya Josafátnak, a Júda királyának. Feljössze velem Rámót Gileádba. Felelt neki, és mondta, úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, együtt lesz a harcban. És még a negyedik vers. Azután mondta Jósafát az Izrael királyának: kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. Az ország ketté szakadása utáni időben vagyunk, a két országrész királya, Jósafát és Akháb. De Akhábról azt olvassuk, hogy nem volt nála gonoszabb király, és Jósafát, aki egy reform király volt, egy istenfélő király, belement egy ilyen dologba, ami akkor szokás volt, hogy sógorságot szerzett őt Akhábbal, és így próbálta erősíteni diplomáciai úton a kapcsolatot a két országrész között, és arra számított, hogy ez jó hatással lesz Akhábra és a kettő országrész közötti kapcsolatra. Aztán majd látjuk, hogy ez nem volt feltétlen jó ötlet, és hát itt ebben az esetben is azt látjuk, hogy Akháb, mint hódító, uralkodó Rámot Gilead ellen akart menni hadba, és kapóra jött neki ez a sógorság, hogy akkor meghívja Jósafátot is, nyilván az ő népével és katonáival is, hogy együtt menjenek a csatába. És hát mivel el volt köteleződve Jósafát, már így válaszolt neki, hogy úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, de hívő ember lévén azért kikötötte azt, hogy azért Isten véleményét azt kérdezzék meg előtte, mint ahogy ő ezt mindig megtette csaták előtt, hogy a prófétákon keresztül az Úr tanácsát kikérte. Így olvasom aztán a folytatást az 5. verstől a 8. versig. És összegyűjtötte az Izrael királya a prófétákat, mint egy 400 férfiút, és mondta nekik: elmenjünk-e Rámot Gilead ellen a hadba, vagy elhagyjam? Feleltek: menj el, és az Isten a király kezébe adja. És mondta Jósafát: nincsen-e itt több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És mondta az Izrael királya Jósafátnak: van még egy férfiú, aki által az urat megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Ez Mikeás, a Imla fia. És mondta Jósafát: ne beszéljen így a király. Szólította azért Izrael királya egyet az ő szolgái közül, és mondta: hívd ide hamar Mikeást, a Imla fiát. Akár belement ebbe, hogy akkor megkérdezzék az Isten véleményét. Volt is neki erre egy bejáratott módszere, 400 proféta szolgálta őt azzal, hogy mindig az ő szája íze szerint való dolgot mondjon. Azért 400 ember nem kevés profétából sem, ha belegondolunk. És egyöntetűen ezt válaszolták, hogy menjenek csak el, minden rendben lesz. Jósafát azért nem volt megelégedve a válasszal, és Akhábban is hagyott azért kérdőjelet ez. És Jósafát mondja, hogy hát nincs még proféta, akit meg lehetne kérdezni. Gyanús ez, hogy 400 ember egyöntetűen ugyanazt a véleményt mondja. Ugye, tehát ha most is belegondolunk, ha egy szakértői tanácsban mindenki egy véleménye van, az általában valamilyen befolyásnak a hatása. És hát ez nyugtalanította Jósafátot is. És hát Akháb nagy nehezen kibökte, hogy van még egy proféta, aki kimaradt, Mikeás, de őt nem szereti megkérdezni, mert ő sosem jövendő jót, tehát mindig az igazságot mondja. Hát mondja neki Jósafát, hogy azért nem mondjon ilyet, őt is kérdezzék meg. Nézzük meg, hogy akkor hogyan válaszolt Mikeás. A 14. verstől olvasom. Mikor azért a király elé jutott, akkor mondta a király neki: Mikeás, elmenjünk-e Rámot Gilead ellen a hadba, vagy elhagyjam? És mondta: menjetek el, és jó szerencsétek lesz, kezetekbe adatnak azok. Mondta a király neki: hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet nem mondj nekem az Úr nevében? Akkor mondta: láttam az Izraelt elszéledve a hegyeken, mint a jókat, amelyeknek pásztoruk nincsen. És azt mondta az Úr: nincsen ezeknek uruk, térjen meg kiki az ő házához békességben. Ugye oda hívják Mikeást, és Mikeás is eljátsza azt, mint a többi proféta, ugyanazt válaszolja. Menjetek el, jobb szerencsések lesztek. Megnyugtatta ez Akábot? Ja, így válaszolt neki, hogy hányszor esküdtesselek meg, hogy az igaznál egyebet nem mondj. Tehát nem adott neki békességet a helytelen szembenézés. Tudta ő, hogy mi a valóság, és mi is sokszor tudjuk a lelkünk mélyén, hogy mi lenne az Isten válasza nekünk. Egyedül a valóság ismerete adhat békességet nekünk. Akháb is aztán a választ nem tudta elfogadni. Ugye ezt mondja, megmondtam, hogy soha nem jövendől nekem jót, de mégis ennek az ismerete nélkül nem csak üdvösségünk nem lehet, hanem még a földi életben sem lehet békességünk. Gyakran éppen ezért küzdő ima kell ennek az elfogadásához. Felszínes imádságban nem tudunk önvizsgálatot tartani. Az ima küzdelem, ugye önmagunkkal való küzdelem, amit Jákob példája is szemléltet, Jákob küzdelmének az éjszakája, és az utolsó időben Jézus eljövetel előtt is. Úgy gondolom, hogy Jákob küzdelmének az éjszakája az önvizsgálat ideje is lesz. Az ember sokszor sokféleképpen próbálja igazolni magát. Sokszor játszmákba menekülünk. Olyan helyzeteket teremtünk, amiből vagy pozitívan, vagy éppen negatívan jöjjünk ki, mint itt Akháb is tette. Én megmondtam, hogy soha nem jövendől nekem jót. Belement abba a helyzetbe, aminek a vége az önigazolás lett. Hogy igen, ezért nem kérdeztem meg Mikeást. Sem a magabízás, sem a mártíromság nem isteni nézőpont, amikor szembenézünk önmagunkkal. Sem az nem helyes nézőpont, amikor úgy gondoljuk, hogy mindenben igazunk van, sem az, amikor úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a vesztesek mindenben, és nekünk a legrosszabb a világon. Nekünk úgy kell látnunk magunkat, ahogy Krisztus lát minket, és Krisztus hogy tekint ránk. Bűnösök vagyunk, de végtelenül értékesek számára. Ez a helyes nézőpont. És egyedül Isten által juthatunk erre a nézőpontra. Ugyanis az értékünket Krisztus adja, és nem a cselekedeteink határozzák meg. Nem a cselekedeteinktől függ. Éppen ezért mondja az alapigénk, hogy vizsgáljuk meg nem a cselekedeteinket, hanem a hitünket. Vizsgáljuk meg, hogy a hitben vagyunk-e. Helytelen önvizsgálat mindig a cselekedeteket vizsgálja, a helyes pedig a hitet. Ha a hitben vagyunk, akkor a cselekedeteket is helyes színben fogjuk látni. De ez az alap. Kié a szívünk? Magunké vagy Krisztusé? Teljes-e az átadásunk, vagy részleges? Vannak-e területek az életünkben, amit még mi magunk akarunk irányítani, és nem akarjuk átadni az Istennek? Éppen ezért az ember a helyes önvizsgálat nyomán tud arra eljutni, hogy Istent helyesen szolgálja. Az nem magabízás, hogyha látjuk azt, hogy értékesek vagyunk Krisztus szemében. És ez ad alapot arra, hogy igazán tudjuk őt szolgálni. Ha teljesen értéktelennek tartjuk magunkat, akkor a szolgálatra is értéktelennek érezzük magunkat. Akkor nem fogunk tenni semmit Istenért. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy gondolatot idézni a Nagyorvos lábnyomán című könyvéből Ellen White-nak. Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna semmiféle nagy cél, amiért érdemes élni, és olyan magas szint, amelyre el lehetne jutni. Ennek egyik oka, hogy nem sokra értékelik önmagukat. Jézus Krisztus végtelen árat fizetett értünk, és azt akarja, hogy ennek az árnak megfelelően értékeljük magunkat. Tehát az értékünket Krisztus áldozata adja. Ha valaki az életével fizet valamiért, hogy ez a legnagyobb összeg, amit lehet fizetni, akkor az végtelenül értékes számára. Krisztus számára is ennyire vagyunk értékesek, és ezzel tisztában kell lennünk. Ez nem azt jelenti, hogy kiegyezik a bűneinkkel, és nekünk is ki kell egyeznünk a bűneinkkel. Értékesek vagyunk, de nem a cselekedeteink miatt. Hiszen mi nem tudjuk kiérdemelni az üdvösséget, és nem tudjuk értékessé tenni magunkat. Ezért Krisztus ad nekünk értéket. Értékesek vagyunk neki azért, mert ő teremtett minket, és mert önmagát áldozta föl, értünk. És hálából mi ugye az engedelmesség útját választjuk. A cselekedetek azok csak a hála cselekedetei, és ezek csak, azok csak következmények. A helyes önvizsgálat és a hit általi megigazulás alapja is ez, azt mondhatjuk. Ez a helyes nézőpont az önvizsgálatnál. Szemben a cselekedetek általi igazsággal. Ott mindig csak a cselekedeteket vizsgálja az ember, és nem a hitet. Szemben az olcsó kegyelemmel, ahol nem is vizsgálja se a hitet, se a cselekedeteket az ember, hiszen csak azt mondja, hogy meg vagy váltva, nem kell szembenézni se önmagaddal, se Krisztusra feltekintened. Krisztushoz kell hasonlítani önmagunkat, nem egymáshoz és nem a saját mércénkhez. És akkor be fogjuk látni a bűneinket is. Be fogjuk látni, de egyből megkapjuk a megoldást is, a bűnbocsánatot is. Ugyanis hit által tud ő felemelni önmagához bennünket. Hit által tud megszabadítani a bűneinktől. Éppen ezért Krisztus is hit által győzött a kereszten. Ezért ezt kell vizsgálnunk, hogy a hitben vagyunk-e. A helyes önvizsgálat alapja és középpontja tehát Krisztus. A Krisztusba vetett hit. És néhány példát szeretnék most hozni arra, hogy a Biblia hit hősei is hogyan gyakorolták az önvizsgálatot. Az első példa Mózes. Mózest hogyan készítette föl Isten arra a szolgálatra, hogy az ő népét kivezesse Egyiptomból Kánaánba. Ugye 40 évig kellett a pusztában lennie. Habár Egyiptom iskoláiban járhatott, és úgy gondolnánk, hogy hát komoly vezetőképzésben részesült, ami alkalmassá tette őt erre, Isten még nem látta őt alkalmassá, még 40 évig kellett a pusztában tanulnia. És mit kellett tanulnia? Mit lehet a pusztában csinálni? Egyedül az állatokkal pásztorkodással. Ugye az ember kénytelen, ha magányban van, szembenézni önmagával. Ezért félünk a magánytól, mert akkor önmagunk, automatikusan önmagunkról kezdünk gondolkodni. Ezért az ember aztán igyekszik mindig zajba lenni, hallgatni valamit. Ne kelljen magunkról gondolkodnunk. Mózesnek 40 évre kellett elvonulni a pusztába, és sok hithősnek is, akit az Isten nagy szolgálatra hívott el, illetve mindegyiknek először vissza kellett vonulnia, hogy komoly önvizsgálatot tartson. Mózes aztán ezután azt mondhatjuk, hogy alkalmassá vált a nép vezetésére. Az, aki haragból, dűből leütötte az egyiptomit, amikor igazságtalanságot látott, olyan szelíd emberré vált, hogy azt olvashatjuk róla, hogy nem volt és nem is lesz olyan szelíd ember a föld kerekségén, mint ő. Az önvizsgálat volt az alapja annak a változásnak, ami Mózesben így végbe ment. És talán azt gondolnánk, hogy akkor ezen túl már nem volt több önvizsgálatra szüksége. De kérdezném, hogy mikor a törvény adás történt, mikor felment a hegyre Mózes, mennyi idő után kapta meg a törvényt? Ugye 6 napot kellett várakoznia arra, hogy Isten szóljon hozzá. Ott is 6 nap önvizsgálatnak kellett megelőznie ezt, hogy Isten közvetlenül beszélhessen vele, és át tudja adni neki a törvényét. Egy idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Isten felszólítására Mózes és az ő szolgája Józsué felmentek az Isten hegyére, hogy találkozzanak Istennel. Ezért, mivel egy ideig távol kellett maradniuk a tábortól, Mózes Áront, Húrt és segítségükként a 70 vént rendelte ki, hogy helyette tevékenykedjenek. 6 napig felhő borította be a hegyet Isten különleges jelenlétének jeleként. Isten azonban nem adott semmiféle kinyilatkoztatást magáról vagy közlést akaratáról. Ez idő alatt Mózes ott maradt a hegy egyik ormán, és arra várt, hogy a magasságos Úristen majd megjelenik neki. Isten mondta, jöjj fel hozzám a hegyre és maradj ott. Bár Isten próbára tette türelmét és engedelmességét, de Mózes mégsem fáradt bele a várakozásba és nem hagyta el helyét. A várakozásnak ez az időszaka az előkészület és alapos önvizsgálat ideje volt. Még Istennek ez a kedvelt szolgája sem léphetett be azonnal Isten jelenlétébe és viselhette el dicsősége megmutatását. Ezt a 6 napot arra kellett felhasználnia, hogy szíve megvizsgálásával, elmélkedéssel és imádsággal teljesen átadja magát Istennek, mielőtt el tudott volna készülni teremtőjével való közvetlen beszélgetésre. Tehát azt látjuk, hogy még Mózesnek is, még a 40 napi pusztában lét után is, és az Isten folyamatos vezetés ellenére is szüksége volt önvizsgálatra. Ennélkül nem léphetett be Isten jelenlétébe. Hol vagyunk mi Mózeshez képest? Mi sem, elmondhatjuk tehát, hogy mi sem léphetünk be Isten jelenlétébe, anélkül, hogy ez ne váljon az életünk részévé. Következő példa, Dávid lenne. Dávid életében is folyamatosan jelen volt az önvizsgálat. Ha megnézzük, ő is hol kezdte a felkészülést a királyságra? Ugyanúgy a pusztában. Ugye ő is juhokat őrzött. Nyugodt, természet közeli élet ezt szolgálja. Éppen ezért mondja, tanácsolta a Biblia elején is, hogy ne tömörüljenek az emberek városokba. Ott nincs lehetőség összezárva, rohanó életben önvizsgálatra, csak az ember nagyon odafigyel rá. Éppen ezért mondja az utolsó időre vonatkozóan is, Ellen White is, hogy vonuljunk ki a városokból. Az ember ott nem lesz képes szembenézni önmagával a nagyvárosokban. Ki kellett vonulnia, tehát Dávidnak is pásztorkodással töltötte az idejét, és meg kellett tanulnia egyedül lenni, önmagával szembenézni. Isten mindenkinek megenged ilyen időszakokat az életben. Pilinszky János mondja a következőt, a magány Isten számára fenntartott hely. És ez valóban így van. Én is megtapasztaltam az életemben, voltak olyan időszakok, amikor egyedül éltem, egyedül laktam, és eleinte nekem is nagyon furcsa volt önmagammal lenni, senki mással nem lenni, nem lehet másról beszélni, a világról beszélni, hanem az ember a saját gondolataival van. És meg kell tanulnunk ezt. Meg kell tanulnunk, hogy ebben, hogy ne érezzük rosszul magunkat. Miután megtanulja az ember ezt, akkor tanulja meg igazán az önvizsgálatot. Dávidnak is aztán látjuk, hogy a zsoltárai is mind ebből születtek. Nem csak ez az önismereti zsoltár, amit olvastunk, amiből idéztünk, a 139. zsoltár, hanem más zsoltárok is. Ebből, hogy ő egyedül volt és szembe tudott nézni önmagával és Istennel beszélgetett. És ez készítette föl őt is arra, hogy Isten szíve szerint való királlyá válhasson. Itt is szintén a Pátriárkák és Proféták című könyvből olvasnék egy gondolatot. Dávid ifjúságának és erejének teljében készült elő arra, hogy majd a föld hatalmasai között magas tisztségét elfoglalja. Tehetségét, mint Isten kegyes ajándékát az ő nevének magasztalására használta föl. Az önvizsgálat és elmélkedés magányos órái azután jutalmul hozták neki azt a bölcsességet és áhítatosságot, amely kedvessé tette őt Isten és az angyalok között, angyalok előtt. mert amíg teremtője tökéletességét szemlélte, lelkében megvilágosodott az Isten fogalom. Érdekes ez is, nem? Egy helyes képet alkothatott Dávid Istenről is, ezt is az önvizsgálatnak köszönhette. És azt mondja, hogy ennek köszönhette a bölcsességet, ami elengedhetetlen volt a királysághoz, és az áhítatosságot, ami a zsoltáraiban is tükröződik. A harmadik példa, ugye pedig a tanítványok példája lenne. Amíg Jézussal jártak, tartottak-e mély önvizsgálatot? Ugye folyamatosan a mesterrel voltak, tanítottak, emberekkel voltak, és hát újra és újra ahhoz tértek vissza, hogy ki a nagyobb. Ugye nem önmagukat vizsgálták, hanem egymást elemezték. Ki a nagyobb? Ide jutottak csak az önvizsgálatnak erre a szintjére, hogy magukat tartották jobbnak egymásnál. Tehát nem tudtak igazán mélyre ásni és Krisztussal együtt önvizsgálatot tartani. Ezért mit mondott nekik Jézus? Jobb, hogy én elmenjek közületek. Mert elküldöm a Szent Lelket magam helyett. Elküldte a Szent Lelket maga helyett, és vele már igazi önismeretre juthattak. Mennyi idő kellett ehhez? Ha azt nézzük, ugye összesen 50 nap, de az utolsó 10 nap volt a jelentőség teljes. Istennek nincs sok időre szüksége ahhoz, hogy helyes önismeretre juttathasson bennünket. Nekünk van erre szükségünk. És nézzük meg a tanítványok életében is, hogy milyen változás állt be azután. Miután egyedül maradtak, és kénytelenek voltak önvizsgálatot tartani. Előjött ezután többet a ki a nagyobb kérdés. Ugye a prédikációikban, ahogy hirdették az evangéliumot, inkább az jött elő, hogy ők feszítették meg a mestert. Hogy ők milyen állapotban vannak. Helyes önismeretre jutottak, de ehhez Krisztusnak el kellett mennie onnan, hogy magukban legyenek, és végig tudják gondolni az életüket. Ezt a három példát szerettem volna hozni, hogy a legnagyobb emberek is, bibliai szereplők is az életük részévé tették ezt, önvizsgálatot tartsanak. Néhány fontos területet szeretnék befejezésül kiemelni, amiről úgy gondolom a teljeség igénye nélkül, hogy érdemes végig gondolni az életünket, hogy hogy állunk. Szilárdan állunk-e az ige talaján? Ez az első. Hallgatunk sok mindent, olvasunk sok mindent, sok a hozzáférhető ismeret, de igazán jelen van-e az életünkben a személyes biblia tanulmányozás? Csak megrágott táplálékot veszünk többnyire magunkhoz, vagy magunk kutatjuk az írást? Amikor nehéz kérdéseket tesznek föl, vagy nehéz idők jönnek, akkor derül ki sokszor, hogy mennyire homályos fogalmaink vannak az igazságról. Igen, hallottam már ezt, beszélgettünk róla, a szombatiskolán tanultuk, de nem lesz a miénk, hogyha nem személyes biblia tanulmányozás útján jutunk el. Egy másik terület, hogy aktív vagy passzíve a hívő életünk. Csak befogadunk, hallgatunk dolgokat, és mindent hiszünk, mindent elfogadunk, mindennel egyetértünk, ez még csak a passzivitás, vagy teszünk is Istenért. Meg is éljük a hitünket, vagy csak elmélet számunkra ez. Ha le akarjuk tesztelni magunkat, hogy a hitben vagyunk-e, akkor ezt is magában foglalja ez. Meg is éljük-e a hitünket, vagy csak elmélet számunkra a hit. Mennyire vagyunk bátrak, vagy inkább csak szelídek vagyunk. Nem bántunk senkit, mindent elfogadunk, mindent hiszünk, vagy ki is állunk a hitünkért, fel is vállaljuk azt, teszünk is valamit érte. Ez lenne a másik terület, amit kiemelnék. A harmadik, hogy mennyire engedem a Szent Lelket munkálkodni az életemben. Tényleg segítségül hívom-e Isten Szent Lelkét minden nap, hogy ő vezessen. Segítsen elvetni azt, ami nem tőle van, és elfogadni azt, ami tőle van. Engedek-e a késztetéseknek? Kérem a segítségét. Ugye ezt is könnyen lemérhetjük önmagunkon. És az utolsó, az egyik legfontosabb szempont, úgy gondolom, hogy van-e bennünk igazi békesség és öröm. Ebből a szempontból önvizsgálatot tartani. Sokszor az jellemző ránk, hogy a mélabús keresztények vagyunk. Nincs bennünk öröm, akkor nincs olyan igazi kapcsolatunk Krisztussal. És az evangélium fel kéne, hogy villanyozzon bennünket. Örömre kéne, hogy okot adjon nekünk. És sokszor ez, amikor nem tartunk önvizsgálatot, csak tudjuk, hogy vannak gyengeségei, de nem akarunk szembenézni vele, pont ezt a mélabúságot, ezt a komoly, de inkább komor kereszténységet eredményezi. Mennyire tudunk örülni, mennyire tudunk felszabadulni, és mennyire van békesség bennünk. Gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon fontos önvizsgálatot tartanunk. És lehetne folytatni még a sort. Mindenki tudja, hogy mik azok a területek az életében, amiknek újra és újra utána kell nézni. Én arra szerettem volna felhívni a figyelmeteket a mai napon, amit Pál apostol mond. Ne riadjunk vissza ettől. És ha tartunk önvizsgálatot, ne egyedül tegyük, hanem Istent hívjuk segítségül ehhez, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, és ő mutassa meg, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és ő mutassa meg a valódi értékünket is. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a laodíceai állapotból való kilépésért megtehessük ezt a lépést. Amen.